Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet jelenlévő tagjait. Egyben átadom a köszöntést, amelyet hoztam. Egyfelől a Budapest Kálvin téri református gyülekezet köszöntését, és egyházmegyénk közösségének köszöntését is. Dicsérjük a mi Urunkat énekszóban, a 119. Zsoltár első versét énekeljük fennálló énekként. 119. Zsoltárunk így kezdődik: az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben. Helyünket, és így dicsérjük tovább a mi Urunkat a 226. számú dicséret éneklésével. A 226. számú énekünknek valamennyi versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom.
Hogy szolgálhassalak serényebb elmével. egy hatalomban, háromságban Isten, áldj meg dolgainkban.
Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a Heidelbergi K.T. 10. úrnapi kérdéseit és feleleteit. Batonyai Zoltán presbiter olvassa ezeket.
Micsoda az isteni gondviselés? Istennek mindenható és mindenütt jelen való ereje, amely által mennyet és földet, minden teremtménnyel egyetemben, mint egy saját kezével fenntart és úgy igazgat, hogy fák és füvek, eső és szárasság, termékeny és terméketlen esztendők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden nem történetesen, hanem az ő atyai kezéből jön. Mit használ nekünk Isten teremtői munkájának és gondviselésének megismerése? Azt, hogy mindennemű viszontagságban tűrök, a boldogságban háládatosak, a jövőt illetően pedig, ami hűséges Istenünk és Atyánk iránt jó reménységben legyünk afelől, hogy az ő szeretetétől semmi el nem szakíthat minket, mivel minden teremtmény annyira az ő kezében van, hogy az ő akarata nélkül semmit sem tehet, de még csak meg sem mozdulhat.
Isten igéjét olvasom, úgy, amint megvan írva a János írása szerinti evangéliumban. A János evangéliuma 5. részének első 15 versét. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Juh kapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik, aki meggyógyított, azt mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félre húzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki, íme meggyógyultál, többé ne vétkez, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Isten lelkének áldása legyen az ige hallgatóin és befogadóin, és hogy ez így lehessen, jöjjetek testvéreim, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk a Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, hiszen egyedül te vagy szent. Köszönjük, hogy felvirasztottál bennünket erre az Úrnapjára, a Te napodra. Köszönjük, hogy eljöhettünk ide a Te házadba, hogy átléphettük Szentegyházad küszöbét, és hogy most együtt lehetünk testvéri közösségben, hogy Téged énekszóban, imádságban magasztaljunk, hogy igéd szavára figyeljünk, hogy eléd hozzuk a mi gondolatainkat és imádságainkat, hogy megszenteld, és így fogadd el azokat. Urunk, köszönjük sok-sok ajándékot közül ma a Bibliát, a Szentírást. Köszönjük, hogy kézbe vehetjük, olvashatjuk azt, hogy anyanyelvünkön olvashatjuk, így is emlékezve arra, hogy a reformátorok első nemzedékei egyik legfontosabb munkája az volt, hogy kézbe adták a Szentírást. És köszönjük mindazoknak a munkáját, akik a későbbi századokban is egészen eddig a mai napig segítették a Biblia terjesztésének, kiadásának és terjesztésének áldott munkáját szerte a világon, és a mi hazánkban is. És köszönjük azt, hogy kézbe vehetjük, hogy nem csak ott van, netán ott porosodik könyves polcokon, hanem hogy naponként kézbe vehető az, és bocsásd meg, hogyha nem vesszük naponta kézbe, bocsásd meg, hogyha református, magyar református népednek vannak tagjai, akik még nem jöttek arra rá, hogy milyen nagy áldást tartogathat a naponta kézbe vett, hívő szívvel olvasott Szentírás, az imádság, amellyel hívjuk a Te szent lelkedet, hogy ajándékaidat közöld velünk az olvasott ige által, és megelevenítve az számunkra. Urunk, kérünk, hogy hadd történjen ez e mostani alkalommal is. És köszönjük ennek a bőti időszaknak általad készítendő lehetőségeit. Segíts minket, hogy jól éljünk ezekkel, és így készüljünk majd az ünnepre, a kereszténység legnagyobb ünnepére, amikor Golgotai kereszt halálodra emlékezünk, Úr Jézus, és a feltámadásra, mely pecsét egész e földi munkádon, és amely megnyitja az amúgy megnyithatatlan és lezárt kaput, a halál kapuját is. Úrunk, Te légy velünk, és most segíts minket, hogy átélhetjük a csodát, megelevenedő igédet, üzenetét ad nekünk e mostani alkalommal is. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen. Kedves testvéreim, az ige hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük most a 235. számú dicséretnek első és negyedik verseit. 235. számú dicséretünknek első és negyedik versét. Hallgass meg minket, Nagy Úristen! Szent lelket ad. Isten igéjének üzenetét mostani alkalommal a János írása szerinti evangélium 5. részének 6-tól 9-ig terjedő versei alapján hirdetem testvéreim közöttetek az ő szent lelkének segítségül hívásával. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. Kedves testvéreim, igehallgató gyülekezet, a Biblia vasárnap lehetősége, Istentől jövő ajándéka, hogy felismerhetjük, nem csak egy könyvet kaptunk, amelyet kézbe vehetünk, kinyithatunk és olvashatunk, hanem általa lehetőséget, hogy a betű megelevenedjen, és a lélek által üzenetté legyen. Így győződhetünk meg arról, hogy a Biblia az élet könyve. Úgy gondolom, hogy többszörösen is igaz ez az állítás. Igaz úgy, hogy a Szentírás nem hallgatja el az emberi élet sokféle nehézségét, bűnét, baját, nyomorúságát. Szól a betegségekről, amelyek időről időre gyötörnek bennünket. Aztán szól a magányosságról, arról, hogy nincs emberünk. Sőt, arról is, hogy a vallás sem mindig Isten gondolata szerint működik ezen a világon. De legfőképpen szól a Szentírás Isten szeretetéről, hozzánk, nekünk is kijelentett szeretetéről, amelyet Jézus Krisztusban mutatott meg a legteljesebben. A Betesda nevű medence 5 oszlop csarnokában, olvastuk, betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt. Igen sokféle betegségben szenvedtek az emberek Jézus korában és az azt követő századokban is. Milyen jó volna azt mondani most, hogy ez régen hozzátartozott az emberi élethez, de hála a tudományoknak, köztük az orvostudománynak mára mindez megváltozott. Hála az emberek gyógyításával foglalkozóknak, mára mindez a múlté. Milyen jó volna azt mondani, hogy mindez csupán gonosz idők, rossz emléke, a sokféle betegségtől való gyötörtetés megszűnt, mára legyőzte az emberiség a betegségeket. Nem szeretném, testvéreim, hogyha bárki is félreértené azt, amit mondtam, valóban sokat haladt előre a világ, csodálatos eredményeket tud felmutatni a tudomány, a sokféle tudomány között az orvostudomány is, és az emberiség gyógyítói sokat tettek és tesznek az emberek gyógyításáért, vagy bizonyos esetekben legalább a szenvedés csökkentéséért, elviselhetővé tételéért. De mindez sajnos nem jelenti azt, hogy kevesebb a betegség és kevesebb a beteg ember ezen a világon. Hiszen mondhatjuk, hogy minden legyőzött kór helyébe valami újabb lép, sőt, mintha az emberiség mindent megtenne azért, hogy újabb és újabb nyomorúságokat hozzon önmagára. Én azt hiszem, nincs közöttünk olyan, aki már ne találkozott volna valamilyen betegséggel, és a nyomában járó szenvedéssel, nyomorúsággal. Egy fogfájás, egy influenza mennyire meg tud gyötörni bennünket, és hol vannak ezek a súlyos testi és lelki betegségektől, s a nyomukban járó szenvedéstől. A mai történetben szereplő 38 éve beteg ember nem csupán beteg, hanem egyedül is van. Lehet, hogy betegsége terhét könnyebben hordozná, hogyha lenne mellette valaki. Amikor Jézus megszólítja, és azt kérdezi, hogy akar-e meggyógyulni, akkor először is ezt a magányosságát, egyedül létét panaszolja. Uram, nincs emberem. Hányan csatlakozhatnának ehhez a vallomáshoz a mai világon? Uram, nincs emberem, nincs senki, aki meghallgasson, nincs, aki komolyan vegye gondjaimat, problémáimat, s legfőképp nincs senki, aki segítsen, hogy kiragadjon a bajból, a nyomorúságból. Nem csak a Betesda oszlop csarnokaiban, de a mi modern városaink oszlop csarnokaiban is sok a magányos ember. És nem csak azok, akik egyedül maradtak, mert elvesztették szerettüket, szeretteiket. Lehet magányos valaki, miközben emberek sokasága veszi körül. Lehet magányos annak ellenére, hogy családban él. Emberek veszik körül, de úgy érzi ennek ellenére, hogy nem értik meg. Felfeltörő panaszra lehet, hogy mondanak valamit, valami vigasztalót, lehet, hogy a panaszra panasszal felelnek, de mindez igazi megnyugvást mégsem jelent. És mennyien vannak, akiket meg sem hallgat senki. Lehet, hogy köztünk is vannak magányosak. Itt a templomban talán éppen a mellettünk ülő ember, vagy a közelünkben levők egyike, akinek a nevét sem tudjuk, gondját, baját, félelmeit még kevésbé ismerjük. Nagyvárosi gyülekezeteink egyik nyomorúsága ez. Persze lehet, hogy itt, ebben a gyülekezetben ez nem így van, én saját tapasztalataimból mondom, a Calvin téren bizony gyakran előfordul, hogy zavarba jön, hogyha valakit megkérdezünk, hogy ki is ült mellette, ott talán inkább előfordul. Ez pedig nem kellene ennek ott sem így lenni, lehet ezen segíteni lehetne, például úgy, hogy alkalmakat keresünk, hogy megszólítsuk egymást, talán egy biblia órai közösségben, egy szeretett vendégségen, vagy más alkalmas program, rendezvény kapcsán. Ez a mostani szószékcsere, ennek a gyülekezetnek lelkipásztora Calvin téren hirdeti az igét, én pedig itt szolgálok a testvérek között, egyházmegyénk diakóniai vasárnapi programjának keretében jött létre. Ilyenkor lehetőségünk, és egy bizonyos fokig kötelességünk is gondolni az intézményes diakóniára, az intézményes, tehát egyházunk intézményes diakóniájában, a szolgálattevőkre, azokra, akik sokszor nagyon önzetlenül, talán-talán anyagilag is, anyagilag nem kellő mértékben megbecsülten is, de végzik Istentől kapott hivatásként és szolgálatként a munkájukat. Igen, gondoljunk ilyenkor az intézményes diakóniára, a szeretett intézményekre, gondoljunk kórházunkra, Betesdára, gondoljunk azokra az intézményekre, ahol időseket gondoznak, vagy éppen fogyatékkal élőket ápolnak, de ne csak rájuk. Gondoljunk a gyülekezeti diakóniára, gyülekezeteink diakóniájára, szabad így talán mondani, hiszen ne csak a helybelire, hanem egyre táguló körökben gondoljunk valamennyi magyar református gyülekezetünkre is. A gyülekezeti diakóniára, ami az alap, hiszen egyfelől Isten igéje arra bíztat bennünket, hogy vegyük észre helyi gyülekezeti közösségeinkben is azokat, akiknek nincs emberük, akiknek talán kimondatlanul is ez a fájdalma szívének panasza. Vegyük észre őket, és álljunk oda melléjük, legalább amellé, az egy mellé, akit nekünk mutat meg az Úr, hogy álljunk oda mellé. A Biblia az élet könyve. Megmutatja a betegségeket, szól az emberi élet sokféle gondjáról, bajáról, sőt, arról is, amint olvastuk a hosszabb ige szakaszban, a lekcióban, hogy a vallással is vissza lehet élni, lehet rosszul élni Isten ajándékaival, a vallás is eltorzulhat, és az emberi életet megnyomorító, gúzsba kötő tényezővé válhat. Tipikus példa erre az evangéliumok olvasása során újra és újra előkerül a szombatnap megszentelése, ahogy az Jézus korában gyakorlat volt, ami ellen maga Jézus is többször tiltakozott. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg, azt hangzik a 10 igében, a 10 parancsolatban. Ám tudjuk, hogy Jézus korára ezt részletezték, farizeusok és írástudóik, kidolgozták annak rendszerét, hogy mit szabad és mit nem szabad tenni ezen a napon. És ahelyett, hogy a szombat Isten jó ajándékainak és szabadító kegyelmének ünnepévé lett volna, amikor az ember tartózkodik a munkától, de csak azért, hogy Isten előtti csendességben munkája értelme megvilágosodjék és áldást nyerjen, ehelyett megkötöző törvényé lett. Elveszett az ünnep jó íze. Jézus ezt kérte számon, sokszor, többször, ismétlődően a farizeusokon. Mert könnyen mondták a vallás őrei a most felolvasott történetben is a meggyógyított embernek, hogy szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. De törődtek vele, amíg segítségre lett volna szüksége. Oda ment bárki is, a farizeusok és az írástudók közül segíteni, amikor megmozdult a víz. Nem, akkor nem törődtek vele, mintha csak azt mondták volna, hogy a betegség a te ügyed, a nyomorúságoddal mi nem foglalkozunk, de ne zavard a szombatot. Vagyis ebben a farizeusok által képviselt kegyességben az ember nem számít, csak a szombat számít, legalábbis Jézus idejére ide torzult ez. Nem a farizeusi kegyesség szemüvegén átnézi Jézus a szombat napot. Ő azt képviselte, hogy Isten más. Más, mint akinek gondolták a kortársai, más, mint a vele kapcsolatos emberi gondolat. Az ő atya, Jézus atya, nem a farizeusi kegyesség, törvény, megtartó buzgósága szemüvegén átnézi a világot, az embereket. Ő irgalmas, kegyelmes, ember gyermekei bukdácsolásait is megértő, még a tékozló fiút is hazaváró. Olyan, akinek jó munkáját szabad szombat napon is végezni. Jézus ezt teszi. Ezért mondhatja, az ember fia ura a szombatnak. Nem az ember van a szombatért, hanem a szombat van az emberért. De Jézus nem csak mondta, tanította ezt, hanem e szerint is cselekedett. A Biblia az élet könyve. Nem csak azért, mert szól a betegségekről, magányosságról és emberi életünk sokféle nyomorúságáról. Elsősorban azért az élet könyve, mert szól arról, aki lehozta az életet, mely Istennél volt készített, ahogy egyik karácsonyi énekünkben énekeljük. Megmutatja nekünk a Szentírás a fiút, a fiú által az atyát. Jézust úgy mutatja meg, mint aki azért jött, hogy bűnöket bocsásson meg, hogy gyógyítson, hogy ebben az értelemben is életet adjon, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet, hogy a bűn halálából minket is életre támasszon. Akarsz-e meggyógyulni? Kérdezi a 38 éve beteg ember, és aztán így szól, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. Mint sok más esetben is, Jézus könyörületességre indul, mert látta, meglátta ezt az embert a maga betegségében, ott és azon az órán megmutatkozó nyomorúságában, pillanatnyi szükségében, és Jézus gyógyít. Lehet ezeket a gyógyításokat összehasonlítani, értelmezni, lehet azt vizsgálni, hogy hogyan mentek ezek végbe, mit szólt, mit cselekedett Jézus, ki lehet mutatni, hogy csak azokat gyógyította meg, akik hittel fordultak oda és hozzá, és így adták elő kérésüket, vagy legalábbis a beteg körül volt egy-néhány ember, akik akarták a gyógyítást, gyógyulást, és bíztak Jézus hatalmában. Van úgy ezekben a gyógyítási történetekben, hogy Jézus alkalmazkodik a kortársak gondolat világához, egészséggel és betegséggel kapcsolatos elképzeléseihez. És van úgy, hogy nem foglalkozik ezekkel, felülemelkedik ezen. Szinte mindig hangzanak a bűnbocsátó igék, és amikor a beteg kinyújtja lelki, elfogadó kezét Jézus felé, akkor ő felülről való erővel gyógyít. Különös módon Jézus ellenségei válnak igaz tanukká ebben a vonatkozásban, a gyógyítások esetében, mert sehol sem találjuk nyomát annak, hogy kétségbe vonták volna a gyógyításokat. Sőt, megerősítik azt, hogy ezek végbe mentek, csupán azt kérdezik, illetve vitatják, hogy milyen erővel, milyen hatalommal. De a gyógyítás ténye soha nem kétséges. És mégsem egy csodadoktor áll előttünk Jézus személyében, nem úgy jelenik meg, mint aki jó pénzért rendel, még csak nem is úgy, mint az első ingyenes népgyógyító. Azt sem mondhatjuk, hogy mindig és mindenkit meggyógyított, s hogy földi munkásságának ez volt az egyetlen célja. Számára döntő az Isten országa evangéliumának a hirdetése, mely benne és általa jött közel az őt hallgatókhoz, kortársaihoz. Számára döntő ezzel együtt a hatalommal való tanítás és gyógyítás. Így együtt és külön nem választható módon. Gyógyításai jelek, amelyek arról beszélnek, hogy benne és általa az Isten országa jött közel, annak erői működnek, hatnak. Az Atya munkáját végzi, azért végzi, hogy megmutassa, Isten az élet pártján áll. És bár a mi életünk szüntelenül ki van téve a halál és a pusztulás erőinek, és mi önmagunkban nem, vagy csak ideig, óráig, rövid ideig tudnánk ellenállni ezeknek, mégis szembe szállhatunk a pusztító erőkkel, isteni felülről való segítséggel. Így is igaz, harcba küldte egy fiát, értünk, maga az Isten. Ő a jó orvos, aki betegségeinket hordozza, akinek sebei által, sebei árán gyógyulhatunk meg. Testvéreim, végül a Biblia az élet könyve, mert szól arról, hogy van gyógyulás, amely nem csak egy időre szól, hanem üdvösségre, örök életre szóló, történő gyógyulás. Bőjtben figyeljünk erre, mert az igazi bőjt ennek lehetőségét hordozza. Végső soron a 38 éve beteg embernek is erre irányította Jézus a figyelmét. Előbb meggyógyította, talpra állította, majd figyelmeztette. Íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Mintha ezt mondaná. Isten ráállított egy útra. Menj ezen az úton, ne térj le róla, csak ráfigyelj. Erőt utadhoz tőle kérj, és akkor megsegít, és te célhoz érkezel. Így mehetünk mi is Jézushoz, ha elismerjük, hogy betegek vagyunk, hogy testi és lelki nyavaják gyötörnek bennünket, de akarunk gyógyulni, és ezt Jézusnál keressük. Nem csodaszerekben, gurukban, csodadoktorokban bízunk, az emberi segítséget nem vetjük meg, mert tudjuk, hogy Isten emberi eszközöket, gyógyszereket is felhasználhat gyógyulásunkhoz. De örök életre egyedül Jézus szabadíthat meg, üdvösségre csak ő gyógyíthat bennünket. Ezért hozzá fordulunk egy ismert énekünk imádságos kéréseivel, amelyeket majd együtt is fogunk záró énekként énekelni. Bűnöm láncát oldja fel, kegyelmet s a hit, törjed össze balga szívem bálványait. Szabadságot adj nekem, és tiszta szívet vonj magadhoz, Jézusom, hogy járjak veled. Testvéreim, Jézus ma is közel van gyógyító erőivel. Hozzánk is odafordul bűnbocsátó, gyógyító igével. Életre és nagybetűvel írt életre gyógyít bennünket. Ha kérjük, és ha engedjük, hogy a Biblia önmagukban hold betűi a lélek által megelevenedjenek, és nekünk szóló üzenetté legyenek. Olyan üzenetté, amely áthat, átjár bennünket. Eltölt azzal a bizonyossággal, hogy Isten megbocsátja minden bűnünket, meggyógyítja minden betegségünket, megváltja életünket a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Amen. Jöjjetek, testvéreim, feleljünk az ige szavára, fennállva énekeljük a 256. számú dicséret 6. versét. 256. számú énekünk 6. verse így kezdődik. Kész már az én szívem néked énekelni, kész most jó voltodért nagy hálákat adni.
Már az én szívem néked énekelni, kész most jó volt útér, nagy hálákat adni, és mindenek előtt téged megvallani. A te szent neved örökké dicsérni.
Foglaljuk el helyünket, az imádság után csendes percet tartunk, melyben kiki mondja el saját könyörgését, majd ismét fennállva együtt elmondjuk a mi Urunktól tanult imádság. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk a Krisztus által, köszönjük, hogy akit elküldtél, s aki eljött az idők teljességében, azért jött, hogy lerontsa az ördög munkáit, azért jött, hogy hirdesse, hogy benne és általa te országod, az Isten országa jött és jön közel hozzánk emberekhez. Azért jött, hogy hatalommal és erővel tanítson, és hogy bizonyságot tegyen arról gyógyításai által is, hogy te, mennyei atyánk, az élet pártján állsz. Köszönjük gyógyításait, mert ezek bizonyságai annak, hogy a mi Urunk irgalomra, könyörületre indult, amikor betegeket látott, amikor emberi nyomorúságot látott. De köszönjük, hogy nem csak egykor, 2000 évvel ezelőtt történhetett ez, hanem történik újra és újra, történik mindig, amikor a te igéd, a te szavad megszólal, amikor immár nem csupán emberi szó, hanem szent lelked munkája nyomán erővel telített isteni szóvá lesz. Köszönjük, hogy amikor ez megszólal, akkor ma is lelki és testi betegségekből is gyógyulhatunk. Amikor gyógyulhatunk, nem csak e földi értelemben az életre, hanem a nagybetűvel írt életre, az örök életre is. Köszönjük, amikor ez történik, köszönjük, amikor ennek drága áldott idejét és alkalmait te elhozod, és köszönjük most azt, hogy az előttünk lévő böjti idő erre különösen is alkalmas, ha mi előtted elcsendesedünk, ha megvalljuk bűneinket, mulasztásainkat, és ha mindezekre tőled jövő gyógyszert és gyógyulást várunk és keresünk. Urunk, hálát is adunk ezen a mai úrnapján. Most elsősorban hálát azért, hogy egyházunk diakóniai intézményeiben vannak, akik vállalják a szolgálatot. Legyen az bármi orvosként és ápolóként, Betesda kórházban, vagy más intézményeinkben, időseket segítve és ápolva, fogyatékkal élőket gondozva és ápolva. Köszönjük, Urunk, azokat, akik szolgálatként vállalják mindezt és végzik. És köszönjük azt is, hogy hálát adhatunk gyülekezetben, gyülekezeteinkben folyó szeretetből fakadó szolgálatért, amelyre bíztatsz is bennünket szüntelenül, igéd által és lelked által is ösztönzöl. Megvalljuk, tudjuk, hogy nem tudunk minden beteg és minden szenvedő felé odafordulni, de hadd forduljunk oda legalább azok felé, akik közösségeinkben, gyülekezeteinkben szenvednek valamilyen hiányt, szükséget, akik közösségeinkben mondják, vagy talán nem mondják, de belül neked panaszolják, Uram, nincs emberem. Add, hogy meglássuk őket, add, hogy oda tudjunk melléjük állni, helyén mondott igével, vigasztaló szóval, és mindazzal, ami szükséges akaratod szerint is. Urunk, arra kérünk, hogy te légy velünk a böjti időszak most megnyíló hosszabb idején, hát hogy felismerjük ennek alkalmait és lehetőségeit, amelyekkel te jössz közel hozzánk, és amelyekkel te akarsz megáldani bennünket, s ad, hogy mindez majd elvezessen bennünket az ünnephez, hogy meg tudjunk majd állni lélekben a golgotai kereszt alatt, hogy tudjunk felnézni majd a megfeszített emberfiára, s hogy tudjunk majd húsvéti éneket énekelni, nevedet dicsőíteni, együtt vallani Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Készíts minket az ünnepre, és te áld meg az előttünk lévő hétköznapoknak és vasárnapoknak egész sorát addig is. Add, hogy innen eltávozva elvihessük magunkkal igédnek most kapott üzenetét. Jézus nevéért hallgass meg minket. Amen.